délutáni találkozás. Törzsasztal.
Következő műsorunk szerkesztő műsorvezetője Sedjánszky János.
Köszöntöm kedves hallgatóimat és Józsa Judit, keramikus művészt, a magyar kultúra lovagját, akivel többször beszélgetettünk már itt a stúdióban is, vagy pedig kiállításain. Legutóbb a budapesti belvárosban megnyílt saját galériájában, úgyis mondhatnám házi múzeumában. Ott saját szobrai és dísztárgyai mellett sorozatosan mutatja be ezekben a napokban, hetekben fővárosunk szívének történelmi és kulturális emlékeit filmvetítésekkel és rendkívül megragadó, igen, érzékletes előadásokkal. Most a közelgő ünnepekhez talán igazán illően és méltóan a pesti belváros több évszázados műemlék templomairól szóló bemutatójának itteni óhatatlanul rövidített előadására kérem, mert annyi értékről és képzőművészeti kincsről hallhattunk tőle, és hallunk most itt is, amelyet a legtöbben az évtizedekig odajárók sem ismertek, ismernek és tudatosítottak magukban. Úgyhogy, kedves Judit, legyen most rádiós tárlatvezetőnk, annál is inkább, mert gondolatainak és szavainak, ez most egy szakmai hozzávetés, épp oly művészi mestere, ahogy tapasztoltuk, mint két keze alkotó munkájának. Most kezdjük talán a pesti belváros talán legismertebb és leglátványosabb, legrégibb templomával, a belvárosi nagyasszonyunk plébánia templommal az Erzsébet híd mellett, hiszen ott áll és látható Józsa Judit egyik legnagyszerűbb, legkifejezőbb munkája. A magyarság egész életét foglalja össze. A címe is az, hogy...
Magyar család.
Így van.
Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Valóban nagy boldogság számomra, hogy kerámia szobrászként, kerámikusként önálló galérián nyílhatott Budapest belvárosában, épp a Városház utcában, hiszen egy művésznek nem az az erőssége, hogy galériát tartson fenn, vezessen. Remélem a Jóisten segítségével azért ez hosszú távon sikerül, úgyhogy itt ebben a galériában valóban nem csak házi múzeum működik, ahol valóban az összes eddigi alkotásaimat, a magyar nagyasszonyokat, a magyar táncokat, vagy épp a magyar mesevilágot láthatjuk, vagy épp most a Múzsák kertjét is a gyönyörű tavaszi megújhodás jegyébe, hanem ahogy lehetőségem és időm engedi, előadássorozatokat is tervezek és rendezek. Így került sor néhány igazán izgalmas témára a belváros kapcsán. A belvárosi nagyboldogasszony főplébánia templom, az első templom, ami igen csak kiemelendő egész Budapest templomai közül, nem véletlenül, hiszen ez a templom az legelső, legkorábbi templomunk. 1046 az első időpont, amit ismerünk a templom történetéből, akkor, amikor ugye Szent Gellért püspököt ide temetik el.
Vértanú halála után, ugye?
Pontosan, ugye a legenda szerint hordóba kényszerítve gurítják le a Gellért hegy oldalán, és hát ide a legkorábban álló templomba és a legfontosabb szent helyre temetik azt az egyház főt, aki ide kerül ugye Magyarországra. Egyébként a mostani templomnak a modern oltárába a középső részben egy háromszögletű kis üveg fülkét alakítottak ki, amiben Gellért püspöknek a sarokcsontját helyezték el nem olyan régen, és ezen a sarokcsonton nagyon különös dologra hívta föl a figyelmemet Osztiel Zoltán plébános úr. Azt lehet megfigyelni, hogy ez a sarokcsont, ez az erekje igazából el van kopva, tehát rengeteget gyalogolhatott ez a szegény püspökünk, aki ilyen vértanú halált halt, különösen érdekes dolog. De nem csak ezért érdemes elmenni a belvárosi nagyboldogasszony főplébánia templomba, hanem azért is, mert itt van két csodálatos pasztofórium. Az oldalhajóknak a bal oldalán látható Szent Erzsébet erekje van elhelyezve az egyikbe, és a másik oldalon pedig Szent László erekét láthatunk a másikban, a jobb oldalon. Ezek 17. századi pasztofórium. portofóriumok, és az egész világon szinte egyedülálló, Európában bizonyosan egyedülálló művészettörténeti kincsünk. Úgyhogy aki nem látta volna őket még, feltétlenül meg kell nézni azt a fantasztikus perspektívát, amit a Vörös Márvány felületbe, síkba faragott architektúráról van szó. Meg lehet figyelni, az különösen érdekes és különösen izgalmas. Azon kívül pedig hát jó néhány más dologra is felhívnám a figyelmet, mert alig, hogy belépünk a templomba bal oldalon, amögött az asztalka mögött, ahol éppen kis szórólapokat, képeslapokat, könyvecskéket vásárolhatunk a templomról, van egy oszlop. Ezen az oszlopon nem más áll, mint egy kb. 1 méter, 1 méter 20 centi magas szűzanya szobor. Ez a szűzanya szobor áldott állapotban van, és egyébként 15. századi, a Nürnbergi Madonnának hívják. Nagyon sokáig kutatgattam utána, nem derült ki, hogy ez az az eredeti szobor-e, amit 1929-ben hoztak be egy kiállítás kapcsán ide Budapestre, éppen Nürnbergből, vagy ennek egy másolata. Úgyhogy itt még szükség van kutatásra, remélem, hogy előbb-utóbb pontot teszünk ennek is a végére. Rajta vagyok.
Hát rajta van Józsa Judit, mert olyan fantasztikusan gazdag és sokrétű a munkássága, hogy amikor a szobrait látja az ember és azokban gyönyörködik, akkor azt mondja, hogy hát igen, ez nem semmi, mondanák pestiesen. Na de, hogy ami mögötte van és ezzel együtt történik, az valóban elkápráztatja a közelebbi ismerősöket, akik közé hál' Istennek most már mi is tartozunk itt a barátok és a kollégák a Katolikus Rádióból, mert hát Józsa Judit minden egyes kiállítása, majd a kiállítások nyomán megszületett gyönyörű könyve, az annyi minden új ismerettel és szépséggel ajándékoz meg, hogy tulajdonképpen egy szüntelen múzeumi körtúra az, amit az ő társaságában tehetünk, nem csak a jelenben, tehát az ő művei között, hanem visszamenőleg a múltba. Örökké emlékezetes marad a többi között a Magyar Nagyasszonyok fantasztikus kiállítása és a könyv, ahol hát azért Árpádházi Szent Erzsébettől az 56-os mártír Tóth Ilonáig mindenkit megmintázott, megalkotott. Tehát egyszerűen olyan Judit, mintha maga mindannyiunk elé szeretné tárni, ha nem is húsvér alakban, de hát egy gyönyörű szobor formátumokban a magyar történelmet.
Remélem, hogy a Jóisten kegyelméből sikerül is egy kis nagyasszony szemével láttatni a magyar történelmet. Nekem gyerekkori álmai megvalósulásai ezek a szobrok. Egészen kislány voltam még, amikor, hát én nem tanulhattam a magyar történelmet az iskolában, hogy nagyon sok mindent édesapámtól tanultam meg, és hát olyan könyveket adott a kezembe, ahol éppen Zrínyi Ilonáról olvashattam, és hát a kislány Józsa Judit beleképzelte magát Zrínyi Ilona szerepébe, és hát úgy éreztem, hogy én védem a várat, és igenis a véremet, a szívemet, a lelkemet adom ezért a várért, de már akkor elhatároztam, hogy ha majd egyszer én megnövök, akkor meg fogom mintázni ezeket az asszonyokat, mert azért még volt jó néhány, többek között éppen Emese is, vagy éppen Szilágyi Erzsébet, meg még sorolhatnám, hiszen több mint 13 éve kutatom a nagyasszonyainkat, eddig 59 magyar nagyasszonyt mintáztam meg, és remélem, hogy Isten kegyelméből sikerül majd még azokat is, akik a tarsolyomban vannak, azaz kutatási anyagok halmai közepette gyűl-gyűl az anyag, akkor fogom őket megmintázni, amikor már itt bizseregnek az ujjamba, és kikívánkoznak.
Judit, hogyan lehetséges ez? Nem azt mondom, mint tudjuk, hogy a nap csak 24 órából áll, de hát ez a kutató munka, ez a legnagyobb történet tudósoknak is a dicséretére válna, azonban emellett közben maga alkot és farag is, és ahogy olyan szépen fogalmazza meg több helyütt, hogy a földet is, amelyen mindannyian állunk, és amely ős alapzatunk is valóban, amitől nem nagyon szabad elszakadnunk, nem is lehet, hogy ebből az agyagból maga mégis egy természet fölötti világot varázsol, de azzal a szándékkal és azzal az eredménnyel, hogy azért a valóságos, hithű hősöket, erényeket, történelmet és hagyományokat ismerhetjük meg, és adhatjuk tovább. Hát ahogy beszélgettünk ide a stúdióba jövet, épp arról mesélt, hogy néhány fogyatékos hallgató vagy érdeklődés járt a napokban a maga galériájában.
A délelőtt érkezett egy kisebb csoport a Vakok Intézetéből, 6 fiatal, gyengén látó, nem teljesen vak ember jött el. Én magam is sokat tanultam ebből a tárlatvezetésből, hogy tudomásul vettem, és érzékelhettem azt, hogy ők hogyan közelítenek egy műtárgyhoz. Tele voltam aggodalommal, hogy hogy fogom én lelkileg elviselni, ezért túl érzékeny művész vagyok ilyen téren, hogy fogom elviselni azt, hogy nem tudok rajtuk igazából segíteni, mert nem tudom megváltoztatni azt, hogy ők jobban lássanak. És nem kellett semmit se tenni, csak nyitott szívvel a kezükbe kellett adni egy-egy műtárgyat, és ők megnyíltak, és azt a fantasztikus kedvességet, nyitottságot, azt az érzékelést, amit a kezükkel, a szívükkel és teljes lényükkel tettek egy-egy szobor kapcsán, vagy éppen a korondi kerámiák kapcsán, soha nem fogom elfelejteni, hogy hálás vagyok nekik, hogy eljöttek, és meg is hívtam őket, hogy jöjjenek el újabb és újabb lehetőségekre. Azt gondolom, hogy csak mi vagyunk, idézőjelben természetesen normális emberek azok, akik mindig megijedünk a problémáktól. Te nem szabad megijedni, hanem nyitottnak kell lenni, és ki kell tudni nyújtani a kezünket, és a kezünkkel együtt a szívünket is.
Magyarország nagyasszonya, téged kérünk most zokogva, hozzád küldjük forró imánk. Nehogy szegény hazánk.
A Nagy Boldogasszony főplébánia templomnál érdemes még azt meghallgatni, ezt szívesen elmesélem, hogy a mostani főhajóban a Molnár C. Pál oltárképet láthatjuk, ugye becsukva látjuk, hiszen ugye bőjt van, de igazából most, amikor kutatgattam, akkor megtaláltam egy olyan régi felvételt, épp ki van állítva most a templomnak a fő hajójában, hátul a Molnár C. Pál oltár mögött ez a régi fotó, ahol látszik, hogy akkor, amikor felavatták ezt az új részt a templomban, a szentét a felújításkor, ez 1947 körül volt, akkor Molnár C. Pál teljesen másmilyen madonnát festett az oltárkép kellős közepére. Tehát most azt látjuk, hogy a Szűz Mária a mennybevitele, azaz középen a szűzanya egy felhőn félig ülő helyzetbe fölrepül áldó kéztartásba. Most az eredeti régi felvételen az látszik, hogy álló szűzanya repül föl a felhőkön két angyal segítségével. Ez különösen izgalmas, jó lenne megtalálni valóban ezt az adatot, vagy tényt, hogy vajon mi késztette arra Molnár C. Pált, hogy megváltoztatta ezt a koncepciót. Ráadásul még a pártázatonnal sok-sok Árpádházi szentünk királyunk még nem volt elhelyezve akkor 1947 és 49-es időszakban. Viszont amit még inkább szeretném, hogy a kedves rádióhallgatók tudjanak, az az, hogy ezelőtt a Molnár C. Pál oltárkép előtt volt egy másik is korábban, bizonyára több is, de amire világosan emlékszünk, és fotódokumentáció is van róla, az az eredeti zsolnai neogótikus oltár. Hát sajnos 1945-ben a főoltár szentélye fölötti szép világos nagy ablakon keresztül berepült egy bomba, és ez a bomba a Stein Imre által tervezett zsolnai neogótikus oltárt ripityomra törte, úgyhogy ebből csak néhány darab töredéket lehet látni lent a kőtárban. Volt szerencsém ezt lefotózni és meg is mutatni a kedves látogatóinknak az előadáson, az érdeklődőknek. Úgyhogy ez egy különösen izgalmas dolog, mert azért a zsolnai alkotások, kerámiák a belvárosban, és egyáltalán Budapesten és Nagy-Magyarország területén különösen izgalmasak, és nagyon büszkének kell lennünk erre. Zsolnai Vilmos, ha nem találja fel a pirogránitot, mint olyan, hogy a segítőtársaival, mondjuk Petrik Samuval, vagy Varta Vincével, akkor nagyon-nagyon szegények lennénk. Gondoljunk csak arra, hogy nem lenne a parlament épülete, nem lenne a Vakok Intézete, nem lenne a Marosvásárhelyi Kultúrpalota, az Iparművészeti Múzeum, a Mátyás templom, és még sorolhatnánk.
Hát akkor valóban visszamehetnénk majdnem 1046-ig, de azért ilyen messzire ne távolodjunk el az időben. A fiatal korom katolikus kongregációs hónapjaink, ameddig lehettek azokban a nehéz években, élményei voltak, hogy az egyetemi templomban hallottunk igazán és valóságosan a nagy magyar püspökről, Székesfehérvár pásztoráról, Prohászka Ottorkár nevét külön hangsúllyal mondom ki, aki hát megint csak valamilyen isteni rendelés és emberi végzet folytán egészen különleges módon távozott el a földi életből, az egyetemi templom szószékén prédikálva híveknek.
Isteni áldás volt, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy Székesfehérváron több ízben is volt kiállításom, éppen a püspöki kiállító, a Szent István művelődési házban. És akkor, amikor ott volt első ízben kiállításom, akkor én átmentem a keresztény múzeumban is megnézni a tárlatot, hiszen a művészettörténészként ez különösen érdekel engem. És mibe botlottam? Csodálatosan szép emlékszobákba, ami Prohászka Ottokárnak állít emléket. Úgyhogy ott ragadtam, és a város többi részét nem tudtam akkor megnézni, egy következő alkalomra kellett halasztani, mert azokat a gondolatokat, amik meghatározták a prohászkai életet, azt kiragadták, idézetekbe feltüntették, rendkívül sok tárgylelet, az élettörténetéről, fotodokumentáció, szóval egy csodálatos anyag van ott, mindenkinek ajánlom figyelmében, ha arra jár, ezt ne hagyja ki. Én többször jártam már az egyetemi templomba, és mindig olyan meleg szívvel mondtam el ott egy imát. Az alatt a gyönyörű szép szószék alatt, hát ugye az emberek állítottak egy nagyon szép bronz koszorút, pontosan Prohászka emlékére, hiszen ezen a szószéken prédikálva agyvérzést kapott, és az emeleten aztán a mostani rektori szobába másnap szólította magához a Jóisten, de olyan csodálatos dolog, hogy egy ilyen modern megoldásban csak úgy elhelyeztek ott, mint egy hervadó virágkoszorú lenne, egy igazi bronz koszorút, megfelelő feliratokkal, méltó, azt gondolom, hogy méltó módon. Abban a templomban egyébként, aminek azt gondolom, hogy a legszebb barokk tere van egész Magyarországon, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, sétáljanak el alkalomattán, és nézzék meg azt a gyönyörű szép oltárt, ami egyébként nem egy festett oltár, hanem egy teljes nagyszobrászati alkotás, egy barokk, Szent Anna és Szűz Mária születése látható rajta, és ha keresgélik a Szűz Máriát, akkor azt a kicsi pici babát nézzék meg, aki aranyszínben pompázik.
Talán az egyik leggyakrabban látott belvárosi templomunk a Ferenciek terén áll, amelynek az oldalán ugye egy másik nagy magyarnak, nem egyházi vonatkozásban, de hát Báró Veselényi Miklósnak állítottak gyönyörű domborműves emléktáblát, aki hát az 1838-as árvíz idején mentette a vízben fuldokló pestieket. A templom belsejében is olyan értékek vannak, amelyeknek a közvetítésére megint Józsa Juditot kérem szeretettel.
Nagyon sok izgalmas Szűz Mária ábrázolást találhatunk a ferencesek templomában. Rögtön az elején a főhomlokzatnak a jobb oldalán láthatunk egy kőkeresztet. Na most ez a kőkereszt, hogy az 1500-as évek tájékán került oda, egy özvegy ajándékaként, férje elveszítésének a felajánlásaként. Egy régi, azt hiszem a negyedik stációnak az oltára helyére. És ott a kereszt lábánál, a korpusz lábánál egy gyönyörű szép fájdalmas Szűz Mária ábrázolást látunk. Ráadásul nem azt a megszokott ábrázolást, ami lehajtott fejjel ábrázolja a szűzanyát. Itt egy kicsit mozgalmasabb testtartásban, és nagyon-nagyon szép arctípussal figyelhetjük őt meg. De ha belépünk a templomba, rögtön balra az első kis kegyoltárképnél gyönyörű szép Mária Laktans, azaz Szoptató Máriát látunk. Ez egy különösen izgalmas dolog, mert egy kéményseprő mester az 1400-as, 1500-as évek derekán gyakorlatilag ugye pestis járványok tombolnak Magyarországon, és megfogadja, hogyha ő és családja megszabadul a pestistől, akkor a Réi, azaz olaszországbeli kisfaluban lévő Mária kegyképet fogja adományozni, megfestetni felajánlásként. És ez meg is történik, ennek a kegyképnek egy előképe volt az az eredeti kéményseprő által adományozott, de így lesz ez a kegykép a ferenceseknek a kegyképe. De ami még különösen izgalmas, és nekem különösen tetszett, ahogy hátra megyünk a ferencesek templomába a sekrestje felé, a gyóntató folyosó végén van egy kálvária jelenet, egy majdnem életnagyságú korpusz, két oldalon, egyik oldalon van egy ifjabbik Szent János, és másik oldalon egy fájdalmas Szűz Mária, fából faragott, festett, aranyozott szobrok, 16. századiak. Ember közelbe kerül a kálvária, hogyha az ember meggyón, és ott mondja el a gyónási penitenciát, azt gondolom, hogy másmilyen lélekkel jön ki a templomból.
Mindaz, amit magától megtudhatunk, szinte arra gondolatra serkent, hogy kedves honfitársaim, közöttük jó magam is, hát ne annyira vágyódjunk már mindig a bécsi Szent István dom vagy a párizsi Notre-Dame felé, mert azért az, ami megmaradt és ami a miénk, annyi csodát és különlegességet rejteget és őriz, amiről az ilyen mindent láttató és megszerettető kortársunk hívja fel a figyelmüket, mint Józsa Judit. Egy kicsit megidézve néhány nap múlva esedékes és bekövetkező húsvéti ünnepeket, hadd kérdezzem meg, hogy ott a szépséges Székelyföldön, Korondon születése helyén, hogyan teltek gyermekkorában ezek a húsvéti lapok? A kis Judit azt hogyan élte meg?
Én nagyon szerettem a húsvéti időszakot, szóval ilyenkor már kezdenek nyílni az ibolyák, és hát a mi családi házunk környékén vannak kertek, és ezekben a kertekben mindig szedtem ibolyát édesanyámnak. A készülődés maga az mindig felemelő és jó érzés. Természetesen a bőti időszakra a család mindig külön odafigyelt. Azokon a péntekeken mi nem ettünk húst. Erre édesanyám különösen, hiszen ő volt a gazdaszony, a háziasszony, aki az egész családot, mint egy tyúkanyó úgy fogta össze. Azt soha nem szerettem, amikor az élő bárányt elhozták és le kellett vágni. Azt azért, azt hiszem, egy gyerek se szereti. De az utóbbi években a Ferenci család Patakfalván a sógónőmnek a szülei, nagy állattenyésztők, őtőlük szoktuk kapni, hát már a készen levágott bárányt, úgyhogy édesanyám készítette el ezt mindig a legfinomabban, fehér borral, jó sok petrezselyem zölddel, és hát különösen izgalmas az, amikor előkészítettük a tojásokat megírásra. Én azt szerettem, amikor édesanyám írja meg, ugye megfestettük pirosra, zöldre és kékre a tojásokat, és fehér festékes írókával édesanyám megírta szép korondi motivumokkal. És akkor alkalomatán én is írogattam egyet-kettőt, és akkor volt, amit név szerint, és akkor azt csak annak a legénynek adtam, vagy fiúnak, akit én úgy gondoltam. És ha nem jött el meglocsolni, hát nyilvánvalóan nem kapta meg azt a tojást.
És most húsvét hétfőn, ha hívei, barátai szeretnék azért megöntözni a kedves Józsa Judit művésznőt, akkor megtehetik ezt a Budapesti galériájában?
Csak hogyha Korondra jönnek, mert én Korondon fogom tölteni Isten kegyelméből a húsvéti ünnepet. Végre láthatom az egész családot együtt, és hát valóban locsolkodni is fogunk, de nálunk nem divatám, hogy vödörből öntjük nyakon vízzel a lányokat. Rózsavizet kérünk szépen, és azzal lehet locsolkodni.
Yeah.